Hiszem, hogy készen vagytok arra, hogy ma befogadjátok Isten igéjét. Ma egy csodálatos ünnep van, ma van a pünkösd napja, ami azt jelenti, hogy 50. nap, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásától számított 50. nap. Miután Jézus feltámadt a halálból, utána 40 napig még itt volt a tanítványokkal, utána pedig felvitetett, és rá 10 napra pedig elküldte az atyának az ígéretét. Az Ószövetségben a zsidóknak volt 3 kötelező ünnepe, ezt Mózes második könyvében olvashatjuk először, és ez a 3 kötelező ünnep, az egyik volt a húsvét, amit ők Pészáknak neveznek, amikor a zsidók az Egyiptomból való megmenekedés ünnepét, a kovászt, utána pedig a kovásztalan kenyereknek az ünnepét ünneplik. Ez az idén is egybeesett a keresztény húsvéttal. Hát sajnos ezt nem tudtuk megünnepelni így közösen. Közben jött ez a vírus zűrzavar. De nagyon hálát adunk Istennek, hogy most a pünkösd, ami Istennek a kötelező ünnepe volt a törvény alatt, ezek az ünnepek ma is nagyon kedvesek Isten szívének. És ez egy csodálatos, különös megöntözést kapunk ilyenkor, hiszen Isten rendelte el ezeket az ünnepeket. Annyit tudni kell a zsidó pünkösdről, hogy semmi köze, úgymond a Szent Szellem kitöltéséhez, hanem pontosan Isten a törvényt adta nekik ez az 50. napon. Miután kijöttek Egyiptomból, odaértek a Sinai hegy lábához, és az 50. napon maga Isten írta fel újjával a kőtáblára a törvényt. És ma ezt ünneplik a zsidók. Tehát 3 kötelező ünnep volt az Ószövetségben. A következő pedig ezt hívják Savótnak, a zsidók is most ünneplik, hetek ünnepének is nevezik, illetve van még egy ünnepük, ami kötelező ünnep, az pedig majd ősszel lesz, az a Szukkót, az pedig a sátoros ünnepük a zsidóknak. Úgyhogy maradjunk akkor a pünkösd napján, hogy mi történt azon a bizonyos ünnepen, miután az Úr Jézus Krisztus feltámadta a halálból, utána a tanítványainak megjelent, és a tanítványainak tanítványaival összeült, és még a Lukács evangéliumában olvassuk, hogy Jézus meghagyta nekik, hogy ne menjenek el Jeruzsálemből, ne menjenek sehova, hanem várják be az atyának az ígéretét. Hát miért az atyának az ígérete? Mit ígért az atya? Ha megnézzük a Szent Szellem személyét, ha bárki bármilyen keresztény körökbe forgott korábban is, akkor is Isten hármasságáról minden keresztény körben ugye, tanítják az embereket, az atya, a fiú és a Szent Szellem, mi úgy hívjuk, ha Szentléleknek ismered, akkor Isten harmadik személyéről van szó. És úgy rendben van, az atyáról nagyon sokat beszélnek, Istenről nagyon sokat beszélnek az emberek, a fiúról nagyon sok minden le van írva a Bibliában, és a Szent Szellem, a harmadik személy, az talán az elmúlt évszázadokban nagyon hanyagolt személy volt, pedig a legfontosabb dolgot kaptuk Istentől. Mert Isten Szellem, Isten Szellem, az ember is hármas felépítési egyébként, mert az ember is Isten képére és a hasonlatosságára teremtetett, Isten is szellem, az ember is egy szellemi lény, van lelke és egy fizikai testben él. Isten így teremtett meg bennünket, és már a Biblia legeslegelső lapján, a legelső mondataiban találkozunk a Szent Szellem személyével, azt írja az írás, hogy is Isten szelleme lebegett a vizek fölött. Jelen volt az Atya, aki szólt, és a szó az az ige. Az ige nem más, mint maga Krisztus. Az ige maga Krisztus. Na, nézzük, hogy mit ígért az Atya, és hol ígérte meg a Szent Szellemet. Egy-két, nagyon sok helyen van egyébként szó a Szent Szellem ígéretéről, de nézzük meg a legeslegelsőt, az Joel próféta könyvében olvassuk. Joel próféta, hogy Krisztus előtt olyan 640 és 609 között élt, akkor éppen Jósiás volt a király, tehát ez még a babiloni fogság előtt történt. És nézzük meg a második rész, Joel 2:28-at. Hagyok egy kis időt, hogy ki tudják vetíteni. És lészen azután, hogy kitöltöm szellememet minden testre, profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak. Sőt, még a szolgákra és a szolgáló leányokra is kitöltöm azokban a napokban az én szellememet. És csodajeleket mutatok az égen és a földön, vért, tüzet, füst, oszlopokat. A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minek előtte eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. De mindaz, aki az Úrnak a nevét segítségül hívja, megmenekül. Mert a Sion hegyén és Jeruzsálemben lészen a szabadulás, amit megígérte az Úr, és a megmaradtak közt lesznek azok, akiket elhív az Úr. Hát ez egy nagyon csodálatos profécia volt, Isten szelleme jelentette ezt ki. Péter apostol levelében olvassuk, hogy igen nagyra tartjuk a profétai szót, hiszen Isten szelleme által szólottak Istennek szent emberei. Ez a könyv, ami előttem van, a Szentírás. Ez mind Isten szelleme által ihletett, mind Isten szelleme által jött létre. Tehát Isten megígérte nekünk a Szent Szellemet. Miért volt ez az Ószövetségben egy ígéret? Azért, mert az ószövetségi emberben nem lakott Isten szelleme az emberben. Az Isten szelleme csak a prófétákat, a papokat és a királyokat kente föl. Miután az ember bűnbe esett, Isten szelleme és az ember szelleme elszakadt egymástól. Megszakadt a kapcsolat Istennel, az ember meghalt, az ember szellemi halált halt. És ezért Isten szelleme nem tudott közösségbe lenni az emberrel, mert Isten a szelleme által van közösségbe velünk. Nem az érzéseink alapján, nem a testünkön, hanem a szellemünkben. Tehát Isten alapjában véve arra teremtette az embert, hogy vele legyen közösségben. Ez az ember normális helyzete. A bűn ezt a úgymond normális helyzetet, Istennek a tervét, Istennek a szándékát egy időre meghiúsította, mert amikor Ádám bűnbe esett, akkor megszakadt az élő kapcsolat. Isten mindig is közösségre vágyott az emberrel. Isten szelleme mindig közösségbe akart lenni az ő gyermekével. És minden embernek, akit Isten megteremtett, tehát minden embernek a földön, mert minden embert Isten teremtett, mindannyiunknak Ádám az ősatyánk, az a terve Istennel, hogy vele közösségbe legyen. Az emberek hiába keresik máshol a boldogságukat, a teljességüket, nem lehet egy ember teljes anélkül, hogy ne az Istentől teremtett, vagy az Istentől elrendelt helyen lenne. Ezért volt ez egy hatalmas dolog, mert ezt az Ószövetségben az ószövetségi írástudók, az ószövetségi emberek pontosan tudták azt, hogy Isten szellemétől az emberek el voltak zárva. Majd meg fogjuk nézni Mózes második könyvének a 25. igerészét, miután Isten adta a törvényt, hogy Isten annyira vágyakozott az ember után, hogy azt mondta Mózesnek, hogy készíts nekem sátrat, hogy köztetek lakozhassam. Ez Istennek a szívét mutatja. Isten annyira vágyott az ember után. Tudtad, Isten a bűn miatt nem lakhatott az emberbe, de köztük akart lenni. És el voltak zárva az emberek Istentől. Egy egyszerű földi halandó nem mehetett oda Isten jelenlétében, mert a szentek szentjébe csak a főpap mehetett be, ő is évente egyszer különféle tisztogatási szertartások által. Ő is egyszer mehetett Isten jelenlétében. De olyan bonyolult procedúrán kellett neki keresztül menni, hogyha nem megfelelően végezte el a szertartásokat saját magáért, vagy ha a főpapnak netántán bűn volt az életén, akkor ott Isten jelenlétében meghalt. Tehát az emberek el voltak, úgymond az egyszerű ember el volt zárva Isten jelenlététől, pontosabban évente háromszor mégiscsak meg kellett jelenniük az Úr előtt, mert az Úr vágyott az ő szövetséges népe után, az Úr folyamatosan vágyott az ő gyermeke után. Ha megnézzük, mindig Isten kereste az embert, folyamatosan kereste őt, folyamatosan kereste az elveszett gyermekét. Ugye, amikor Ádám elbukott, Ádám, hol vagy? Nem az Isten nem tudta, hogy földrajzilag hol van, hanem Ádám, hova estél le? Hova süllyedtél? Mi történt veled? Elszakadtál tőlem? És a sátánnak a gyermekévé vált. A sátán lett a szellemi atya, a sátán lett az ura. Ez Ádámnak a választása volt. De Isten arra teremtette az embert, hogy ő akar az atya, és ő akar az ura lenni. Én nagyon nem szeretem azt a szót használni, hogy Isten. Az egy olyan távoli dolog. Tudjátok, a vallásnak van Istene. Nekünk atyánk van. Mert ők egy távoli Istent mutatnak be. Nekünk atyánk van. Egy édes atyánk, és ez azért vált lehetségessé, mert a bűnért ki lett fizetve az ár, a Jézus keresztje miatt. És ezért Isten ezt előre látta, hiszen olvassuk a Bibliában, hogy Istennek a megváltási terve már a világ teremtése előtt el volt rendelve. Ma is nagyon sok vita folyik erről az úgynevezett predesztinációról, az eleve elrendelés. Tehát, hogy ezt már Isten úgy akarta, és ezt Isten így hajtotta végre. Nem, az embernek szabad akaratot adott Isten. És Isten nem ember, hogy hazudjon. Ha egyszer Isten azt mondta, hogy szabad akaratod van, akkor szabad akaratod van. Akkor honnan tudta Isten? Mert Isten mindent tud. Tehát Isten minden tudása az, ami által, Isten a szelleme által ki tudta jelenteni a prófétákon keresztül, hogy igen, ez az állapot, ez a bukott állapota az embernek nem marad így, mert Isten szelleme újra az emberbe akar költözni, az emberbe akar lakni. Nem akar hideg, rideg kőépületekben. Nem akar áldozatokat, nem akar cselekedeteket, nem akar törvényeket. Ugye a törvények a szolgálatára azt mondja az írás, hogy az a halálnak a betűkkel kőbevésett szolgálata. A második korintusi levélben olvassuk ezt. Isten mindig is egy szerető Isten volt, ő nem változott meg, és ő mindig is közösségbe akart lenni az emberrel. Ezért egy hatalmas dolog az, amikor Isten megígérte, hogy kitöltöm az én szellememet. Na most látjuk azt sokszor, hogy nagyon sokan, minden keresztény megünnepli a pünkösdöt, nagyon sokan tanítják azt mind a mai napig, hát ez egy egyszeri megtapasztalás volt, akkor igen, kitöltetett a Szent Szellem, minden évben megünnepeljük, aztán az égvilágon semmi nem történik. Mert megalakult az egyház, egyébként a pünkösd, az az 50. nap, az egyháznak, az eklézsiának, vagy másképpen fordítva kihívottak, az egyháznak a születés napja, a Szent Szellem kitöltés, egy kicsit magam elé szaladtam, de itt még az ígéreteknél tartunk mindig. Tehát Joel proféta által Isten kijelentette. Azt szeretném itt a végéről, az igevers végén elmondani, hogy meddig történik mindez. Sokan azt mondják, hát már a Szent Szellemre nincs szükség, mert most már van nekünk az ige, úgy akkor nem volt írott bibliájuk, új szövetségi bibliájuk az embereknek, de hát most már nincs szükség a Szent Szellemre, mondják sokan, mert most már azóta megalakult az egyház, ma már nincs szükség semmit, amit a Szent Szellem csinál, ma már nincs szükség a csodákra, ma már nincs szükség kijelentésre, ma már nincs szükség nyelvek imájára. Hallottatok ilyet? Hallottatok ilyet? Tudjátok, Kenneth Hagin könyveit olvasgattam, talán nem is tudom hány könyvét olvastam el, héten tudom, hogy legalább hármat. És nagyon igaz, amit mond. Egy üres edényre mindegy, hogy milyen címkét ragasztasz. Az egy üres edény marad. Nagyon nagy bölcsesség van ebben. Istennek az volt a célja is, az a terve, hogy igenis, hogy Isten szelleme az emberbe lakozzon, sőt, az a célja, az a terve, hogy teljes legyen Szent Szellemmel. Teljesen betöltekezzen Istennek az erejével. És csak azért beszélek most erről, mert pont a Joel prófétánál van írva, hogy meddig lesz itt a Szent Szellem? Amíg el nem jön az Úrnak a ma rettenetes napja. Mikor lesz ez? Amikor Jézus másodszor vissza fog jönni. Jó, tehát erről beszélünk. Na, nézzünk meg még egyet, és hogy a proféciák közül Ezékiel prófétának a 36-24-27-ig. Ő közvetlen a babiloni fogság előtt volt próféta, Joakim király, ugye Joakim király után következett Júda királyé között, Júda utolsó királya, Sedékiás, és utána az Izrael népe a babiloni fogságba került, ő ebben az időben volt próféta. És nézzük meg, hogy Isten mit szólt általa. 36-24-től olvassuk. És fölvesznek titeket a pogányok közül, és egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. Tehát Isten már itt pontosan tudta, hogy az ő népére egy 70 éves fogság fog következni, a pogányok kezébe adatott. Ugye a babiloniak kezébe, utána pedig, na, gyorsan akartam mondani, nem az asszírok, ők előtte voltak, hanem a méd és perzsa uralom alatt voltak. Tehát 70 éves fogság várt rájuk, de azt mondta Isten a prófétán keresztül, hogy vissza foglak hozni benneteket arra a földre. Csak ezt a pár hónapot, hogy nem tudtunk összejönni, borzalmas dolog lehetett. Hát most lehet, nagyon sokan nem jól éltük ezt meg, és nagyon-nagyon hiányzott a gyülekezet, nagyon hiányzott az a közösség, és nagyon hiányzik, amikor Isten szellemével át tudunk itatódni itt. Gondoljatok bele, hogy 70 évig nem volt templom, nem volt áldozat, nem volt úgymond semmi kapcsolatuk Istennel. Hogy 70 év után mennyire vágytak már arra, hogy újra visszatérjenek az ószövetségi áldozatok, hogy újra tudjanak áldozatokat bemutatni, hogy legalább Istennek a jelenlétébe tudjanak lenni és tudjanak menni. És nézzük meg, azt mondja, hogy hintek terjátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságtól, minden bálványoktól, megtisztítalak titeket. És adok néktek új szívet, új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet. Ezt a Jeremiás 31-31-ben is olvashatjuk ugyanezt. Nagyon érdekes, ahogy olvastam, hogy Isten a törvényt maga írta föl a saját ujjával a kőtáblára. És a mostani törvényt is Isten írja föl a szívünk hústábláira. Isten a saját kezével írta föl a törvényt. De azt mondta, hogy most már nem kőszívet adok nektek, hanem egy hússzívet adok nektek. A törvény kívülről irányított, a törvény kívülről szabályozta az embereket. Most nem akarok belemenni a törvénybe. A törvény nem tudott semmit tenni az emberért. A törvény az csak követelt az embertől. És ha a törvényt megtartották, akkor áldottak voltak. Ha a törvényt nem tartották meg, akkor pedig jött rájuk az átok. Ugye Mózes 5. rész 28-as könyvében olvassuk az áldást és az átkot. És a törvénnyel az volt a baj, hogy a törvény tökéletes volt. Azaz pontosabban nem a törvénnyel volt a baj, hanem az emberrel. Egy tökéletlen ember kapott egy tökéletes törvényt. Tehát nyilvánvaló, hogy nem tudta megtartani. És menjünk tovább. És az én szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban jártok, és az én törvényeimet megőrzitek, és betöltsétek. Nézzétek meg, hogy az ember nem tudta betölteni a törvényt. Mit mondott Jézus? A Máté evangéliumában tanulunk erről, olvassuk ezt a Bibliában. Tehát a törvényt azt mondja, nem eltörölni jöttem, mondja Jézus, hanem betölteni. Ki volt az az egyetlen személy, aki be tudta tölteni a törvényt? Jézus. Ő be is töltötte a törvényt. Mi történik, miután újjászületünk? Akkor Isten szelleme költözik belénk. A mi szellemünk tökéletes. Nem mi miattunk, hanem aki benne lakik. Mert aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Ez történt velünk, amikor Jézust befogadtuk. Tehát ez egy ígéret volt még akkor. És így tudjuk betölteni a törvényt. Laktok azon a földön, amelyet adtam atyáitoknak, lesztek népem, népem, és leszek néktek istenetek. Csodálatos ígéretek. Most menjünk az apostolok cselekedeteihez, lapozzuk a Bibliánkat. És nézzük meg a pünkösdi történéseket, hogy ezek az ígéretek hogyan és mi módon teljesedtek be. Nézzük az apostolok cselekedetei első részének a negyedik részétől olvassuk. Apostolok cselekedetei 1-4. És velük összejövén meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, amelyet úgymond hallottatok tőlem. Ezt a Lukács evangélium 24. rész 49-es ige versében mondja az Úr, a Lukács utolsó fejezetében. Nagyon érdekes, itt egy ellentmondásnak tűnik. Ugye Jézus, amikor mielőtt fölvitetett, a Mátéban is olvassuk, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, és aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem, az elkárhozik. És világosan elmondja az írás, hogy mi történik a hívőkkel, de erre majd később visszatérünk. És itt pedig az Úr azt mondta, hogy ne menjetek, maradjatok és várjatok. Tudjátok, ez az egyetlen hely a Bibliában, ez az egyetlen időpont, amikor Isten azt mondta, hogy várjunk. A parancs kiadatott, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Miért kellett várniuk? Azért, mert az evangéliumot a Szent Szellem által kell, hogy hirdessük. Mi önmagunk, a természetes testi ember nem képes arra, hogy sikerre vigye az evangéliumot. A Szent Szellem nélkül, Isten szelleme nélkül az égvilágon semmit nem tudunk tenni. Nézd meg magát Jézust. Jézus Isten fia volt, mielőtt keresztelő János által alámerítkezett, és betöltekezett Szent Szellemmel. Ő előtte nap is Isten fia volt, és az utána való nap is Isten fia volt. De a Bibliában sehol nem olvasott, hogy Jézus szolgált volna. Mikor kezdett el Jézus szolgálni? Amikor felkenetett. A Szent Szellem, ugye az előbb már említettem, hogy jelen volt az Ószövetségben is, hiszen a Szent Szellem ugyanúgy működött az Ószövetségben is, majdnem, mint az Új Szövetségben is, két kivétellel. Két ajándék nem volt jelen, de majd erre rá fogok térni. Az egyik a nyelvek nemei, a másik pedig a nyelveknek a magyarázata. De a proféták is ugyanúgy Isten szelleme által tették, amit tettek. Ugye miután Mózes elkészítette a Szent Sátort, utána Isten elrendelte a papságot. Mi volt az ószövetségi papságnak a lényege? Az, hogy a pap összekötő kapocs volt Isten és az ember között. A papokon keresztül, a felkenteken keresztül lehetett hozzájutni Isten áldásaihoz. A proféták, a királyok és a papokon keresztül. Az Új Szövetségnek is megvan a papsága, pontosabban egy főpapunk van, és ez a főpapunk, ez tökéletes. A főpapnak ugyanaz a szerepe, hogy közben jár Isten és az ember között. Nekünk egy tökéletes főpapunk van, aki örökre odaült Isten jobbjára. Ő neki nem kell már naponta áldozatot bemutatni, nem kell évente áldozatot bemutatni, mint említettem a zsidó 10-ből, ő egyetlen egy áldozatával örökre, tökéletessé tette a megszentelteket. Tehát mi így a főpapunk által, a Krisztus áldozata, a Krisztus véráldozata, az ő keresztje munkája által az ő teste lettünk. Mert akik a Krisztusban keresztelkedtek meg, a Krisztust öltötték föl. Írja az írás. Tehát azt mondja, hogy ne menjenek sehova, hanem várják be az atyának az ígéretét. És hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. János vízzel keresztelt. Tehát azt mondta Jézus, hogy a Szent Szellemmel nem emberek fognak megkeresztelni. Ha megnézzük, a vízkeresztség az kitől volt? Emberektől volt. És nagyon sokan túl hangsúlyozzák a vízkeresztségnek a jelentőségét. Egy dolgot hadd mondjak el. A vízkeresztség soha nem volt egyetlen szövetségnek sem az alapja. Soha. A vízkeresztségen keresztül nem lépünk be semmilyen szövetségbe. A vízkeresztség az benne volt a zsidók tisztálkodási szokásaival, a zsidókkal kötött szövetség az a tíz parancsolat volt. Az a Sínai hegyen köttetett, pont ma ünneplik. Tehát a vízkeresztségnek semmi köze úgymond az új szövetséghez, ott ember keresztelt, mire? Megtérésre. Semmi köze a bűnök eltörléséhez, meg a bűnök bocsánatához sem az Ószövetségben. Ugyanis a bűnök bocsánatáért áldozatokat kellett bemutatni. A bűnök elfedezéséért egy évre a főpapnak kellett áldozatot bemutatni. Mire szolgált János keressége, a vízkeresség? Arra, hogy ő volt a megváltónak, a Krisztusnak az előhírnöke. És oda mentek a zsidók. Mi az, hogy megtérni? Ugye görögül a metanoia. Azt jelenti, hogy megfordulni, visszafordulni Istenhez. Nekik hova kellett visszafordulni az Ószövetségben? Isten törvényéhez. Isten törvényéhez. És erre szolgált a jánosi vízkeresztség. Ő megtérésre keresztelt. Ez a keresztség embertől van. De azt mondja maga keresztelő János, hogy aki utánam jön, az nem vízzel fog keresztelni, hanem Szent Szellemmel fog benneteket megkeresztelni. Ki végzi ezt a keresztséget? Jézus végzi ezt a keresztséget. Ez nem embertől van a Szent Szellem keresztség. Aztán nézzük, hogy mi történt. Pont pünkösd napja volt, ezt majd később megnézzük. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérték őt, mondván, Uram, vagy nem ez időben állítod-e helyre a királyságot Izraelnek? Megint nagyon érdekes dolog, hogy mennyire testiek voltak ezek a tanítványok, és mennyire az ő saját helyzetükben gondolkodtak csak. Ők folyamatosan elnyomás alatt voltak, akkor éppen a rómaiak uralkodtak rajtuk, bár tudták tartani az ő vallásukat, úgymond gyakorolhatták, ezt a rómaiak nem korlátozták éppen abban az időben, de ők egy földi királyságra gondoltak. Annyira testiek voltak, annyira földhöz ragadottak voltak, hogy akkor ott nem látták azt, hogy Jézus, amit tenni kíván, amit tenni akar, egy másfajta királyság. Egy másfajta királyság, amiről Jézus beszél. Ez a királyság a Szent Szellem ereje által működik. Hiszen Jézus maga is Isten Szelleme által szolgált. Minden, amit tett, Isten Szelleme által tette. Ők ennek a szemtanúi voltak, látták, fültanúi voltak. Azt mondja Péter, ott voltunk, láttuk, hallottuk, vele voltunk. Ott voltak, amikor a keresztre feszítették, János legalábbis ott volt. Látták a feltámadott urat, és mégis ilyen testi módon reagáltak valamire. Mert nem értették, hogy itt egy mennyei királyságról, egy szellemi királyságról is, nem egy földi királyságról van szó. Igen, majd el fog jönni az is. De Jézus mit mondott? Ha ma is ugye nagyon sokan kérdezik, hát mikor jön vissza az Úr, meg vannak, akik vélni tudják már a napokat, a heteket, az éveket, a következőt mondta, és következőt válaszolta erre Jézus, és ha most Jézus idálna, és megkérdeznék ugyanezt tőle, akkor mit válaszolna Jézus? Ugyanazt válaszolná, amit a tanítványoknak akkor. Mert Jézus Krisztus tegnap és ma is örökké ugyanaz. Figyeljétek, mit mondott? Mondanékik pedig, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy az alkalmakat, melyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Hanem, és itt nincs vége a mondatnak, van egy hanem, ugye, hogy nem kezdünk mondatot, hogy hanem, ott előtte kell lenni valaminek, hanem. Vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint egész Júdeában, Szamáriában és a föld mind végső határáig. Mit mondott Jézus? Ne ezzel foglalkozzatok. Nem ez a ti dolgotok most, azt majd az Atya tudja, hogy mikor vannak az idők, mikor minek kell történni, foglalkozzatok a saját dolgotokkal, kedves tanítványok, ne az Atya dolgával, a saját dolgotokat végezzétek, a ti dolgotok pedig mi? Hogy vegyetek erőt. Az erőt itt a görögbe dynamisnak fordítja az írás, de ennek a szónak, hogy dynamis, van több jelentése, tehát nem csak egy jelentése van, az nem csak ezt a fizikai erőt jelenti, azt is jelenti, hanem jelent képességeket is. Képességeket. Tehát azt mondja, tehát hogyha teljesen le akarjuk fordítani, nyilván Egy-egy görög szónak nagyon-nagyon sok jelentése van, és hát a fordító az egy szót odaír, de ha ezt helyesen akarjuk értelmezni, akkor az, hogy a Szent Szellem által kaptok képességeket, kaptok erőt, ebben nyilván benne van az erő is, és majd ezt láthatjuk a Szent Szellem ajándékainál, hogy jelen van mindegyik, amikor a Szent Szellem kitöltetett. Azt mondta, hogy a saját erőtökből, a saját képességetekből, a saját tanultságotokból, a saját ismeretetekből, a saját hústesti természetetekből semmit nem tudtok elérni Isten országában, hanem vesztek erőt. És a Szent Szellem fog majd rajtatok keresztül szolgálni az emberek fele. És amikor olvasgattam, egy kicsit megálltam és elgondolkodtam, és akkor érdekes, hogy Jézus honnan választotta a tanítványait? Ez itt fölmerült bennem, hogy egyáltalán miért egyszerű, halász, írástudatlan embereket választott magának tanítványnak. Ha én a természetes földi eszemmel gondolkodnék, biztos bementem volna valamelyik teológiai főiskolára, akkor az volt bőség, és kiválasztottam volna a legjobb tanulókat, a legnagyobb ismerettel rendelkező diákokat, a legszorgalmasabb, a legjobb diákokat kiválasztottam volna. De Jézus nem ezt tette. Jézus abszolút nem ezt tette. Mert Isten azt akarja, hogy ne az ember dicsőjön meg, hanem Isten vegyen dicsőséget. Hogy ezek az írástudatlan emberek, ezek az egyszerű halász emberek, az a morgó, duzzogó, káromkodó Péter, aki ott éppen a nem tetszését fejtette ki, azt mondta, hogy te leszel az én tanítványom. Először a Mátéban olvassuk, az első tanítványaként Pétert és Andrást hívta el. Utána pedig a Zebedeusnak a két fiát, ugye Jánost és Jakabot hívta el tanítványa. Ők is halászok voltak. És azt mondja az Úr, hogy na ezzel a csapattal fogom én megmutatni, hogy milyen hatalmas. Nem az ember, nem a tudomány, hanem Isten milyen hatalmas. Hogy Isten, ha képes volt használni azokat a nagyon egyszerű, írástudatlan embereket, akkor ez 100%-os bizonyíték nekünk arra, hogy téged is tud használni. Volt rá eset, hogy még egy szamarat is tudott használni Isten. Ugye ez a Bálámnak a szamara, amikor megszólalt. Bálám elkezdte verni, azt a szamár mondta, hogy miért vesz engem. Megszólalt a szamár. Azóta se olvastunk se, hogy a szamár beszélt volna, vagy de megszólalt. De Isten szelleme tud használni mindenkit. És pontosan ez volt a célja az Úrnak ezzel, hogy ilyen egyszerű emberek, hogy Isten kenete, Isten ereje mutatkozzon meg, és maga Isten dicsőjön meg. És írja az írás, hogy megszégyenítem a bölcseket az első korintuszi levélben. Hol van az írástudó, hol van e világ vitázója? Nem, de bolondsággá tette az Isten. Olvasok az első korintuszi levélben, hogy a zsidók azok, a görögök azok bölcsességet keresnek, a zsidók jelt kívánnak, de mi mit hirdetünk? A Krisztust, ami Isten ereje. Ez a lényeg. Na, azt mondja, hogy és Szamáriában és a földnek mind végső határáig. Hát nézzük akkor az első korintusi levelet, hogyha már itt tartunk. Nézzük meg, hogy mi vagyon ott írva. Ahogy egyik reggel imádkoztam, egy ige jött elő. Nem tudtam az ige helyet se hirtelen, gyorsan, jó, hogy van számítógép, beütöttem, azt megkerestem. Úgyhogy ne aggodalmaskodj afelől, hogyha nem tudsz minden igeverset fejből, de tudjad, hogy mi van az igébe. Itt nem egy intellektuális tudásról van szó, hanem a Szent Szellem előhoz dolgokat, és az 1.12-t hozta elő. Igen, a 2.12-t, látjátok, most is eltévesztettem. Na, azt mondja, mi pedig nem e világ szellemét vettük, hanem az Istentől való szellemet, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Ebben óriási kijelentés van. Valójában itt van a válasz, hogy Isten miért adta a Szent Szellemet. Azért, hogy megismerjük őt. Hogy megismerjük mindazt, amit ő ajándékozott nekünk. Ugye a Római Levél 8. részében írva vagyon, mert azokat, akiket Isten szelleme vezérel, azok Isten fiai. És most beszélnünk kell két dologról, ami nagyon megzavarja a hívőket. Most nem egy részletes tanítás lesz erről, mondom, ma nem egy tanítással készültem, mert különbség van a prédikálás és különbség van a tanítás között. Ugye a prédikálás az, amikor nagyjából átnézünk igehelyeket, érintünk területeket, érintünk témákat. Ugye a tanítás az pedig az, amikor belemegyünk a részletekbe, és részletesen kielemezzük és kibontjuk a dolgokat. Tehát a mai nap csak megnézzük ezeket a helyeket. És mielőtt rátérnék erre, azért menjünk csak vissza az apostolok cselekedetei 3. részére, mert valójában történt valami. Tehát nem szaladok előre, hanem megnézzük. A pünkös napját nézzük meg, hogy mi történt pünkös napján. Amikor a pünkös nap 2:1, amikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt valának. És lőn nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelenének előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindegyikre azok közül. És megtelének mindnyájan szent szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a szellem adta szólniuk. Tehát maradjunk ennyiben. Ugye az előbb beszéltem arról, hogy Istennek volt ígérete, hogy ki fogja tölteni a Szent Szellemet, és ez megtörtént pünkös napján, a Krisztus feltámadásához képest, az 50. napon. Na most nézzetek meg, hogy itt valójában mi történt, és milyen jelenségek voltak. Azt mondja, hogy sebesen zúgó szélnek zendülése. Ha megnézzük, ezek mind jelek voltak a zsidóknak. Ugyanis az Ószövetségben, az ószövetségi proféciákban Isten szelleme, mint szél jelen van. Aztán az Ószövetségben is találkozunk Istennel, mint tűzzel. Ugye a Mózes 2. könyvében olvassuk, amikor Isten megjelent Mózesnek az égő csipkebokorban. Aztán a 19., illetve a 20. részben olvassuk, hogy amikor adta Isten a törvényt, akkor is Isten tűzben jelent meg nekik. Tehát jelen van a tűz az Ószövetségben is, és pontosan ezt a zsidók be tudták azonosítani. És történt valami, ami nem volt az Ószövetségben, ami soha nem történt meg még emberekkel, hogy megteltek mindnyájan Szent Szellemmel. Mindnyájan, mindenki, beteljesedtek azok az ígéretek. Nem csak a papok, nem csak a királyok, nem csak a proféták, hanem mindenki, aki ott volt. Jó nagy tömeg volt akkor Jeruzsálemben, hiszen ünnepelni mentek föl, vigadozni. És kezdének szólni más nyelveken, amint a szellem adta nékik szólniuk. Az első dolog, amivel Isten szelleme foglalkozott, az a nyelvünk. Isten azt a természetes nyelvünket akarja úgymond helyreigazítani és megváltoztatni, mert mi az a nyelveken szólás? A Biblia azt mondja, hogy ismeretlen nyelv. Ez mind a mai napig potránykő emberek számára. Akik ezt először hallják, az kész zűrzavar. Én egy vallásos körből jöttem, és nekem ma van a 24. születésnapom, mármint az újjászületésem napja, és egy pünkös napján voltam először összejövetelen, és akkor a Szent Szellemnek egy nagyon érdekes kiáradása volt. Egy szabadító kenet volt jelen, és Isten szellemének a megnyilvánulásai azok tudnak néha nagyon szélsőségesnek látszani egy egyszerű földi halandó ember számára, aki úgy megpróbál viselkedni, és tud viselkedni társaságban. Na hát most ez az összejövetel, ez nem ilyen volt. Ugyanis folyt a dicséret, már amikor először beléptem, már az furcsa volt, hogy örvendeztek. Hogy olyan vidám, de ilyen vallásos orgona, nyomtuk az orgonát, és szép lassú énekek, minden vasárnap volt temetés rendesen, tehát semmi az égvilágon, semmi öröm, nem volt szabad mosolyogni, semmi az égvilágon nem történt. Ezzel szemben azt tapasztaltam, hogy emberek boldogok, örülnek és mosolyognak, már ez furcsa volt. Aztán néha embereket ott láttam, elég furcsán viselkednek. Aztán úgy gondoltam magamban, elég bolond társaság ez, de én itt jól érzem magam. Tehát ez volt az én első benyomásom, bocsássa meg az úrra, nem ezt mondanám, hát hazudnék, azt meg nem szeretnék. És az még hagyján, hanem egyszerűen, ahogy dicsérték az Urat, egyszerűen csak leszakadt Isten kenete, és nagyon jól öltözött, nagyon intelligensnek látszó úri emberek és hölgyek elkezdtek úgy viselkedni, elkezdtek szó szerint szinte nyeríteni, úgy nevetni, egy olyan nevető kenet volt jelen, és ott dőltek az emberek jobbra-balra. Hát pünkösdnapján ugyanezt történhetett. Amikor Isten szelleme megjelenik, megnyilvánul, akkor fölborítja az összes vallásos protokollt. Higgyétek el nekem! Ott olyan dolgok történtek, aztán elkezdtek emberekért imádkozni, ugye Jim Pastor szolgált akkor ott, és egyszerűen láttam meggyógyulni az embereket, akkor meg hanyatt estek, miközben imádkoztak értük. Na hát ez volt a második dolog, tehát hogy milyen egy vallásos elme, hogyan gondolkodik egy vallásos elme, aki még nem találkozott a Biblia szerzőjével soha. Én is ilyen voltam, 40 évig ilyen voltam. Hogy egyszerűen a betűről még hallottam, azt hittem, hogy azt is ismerem, azt se ismertem, de a szerzőjével abszolút nem találkoztam. Tehát egy tipikusan üres edény volt. Ültem csak ott hátul, és néztem, hogy mi történik itt. Erősen gondolkodtam, hogy most rohanjak ki, vagy maradjak, vagy mi történjen. És én meg tudom érteni azokat a vallásos zsidókat, akik találkoztak ezzel a jelenséggel. Amikor Isten szelleme megjelenik, ott történik valami, ott fölborul a vallásos protokoll, olyan emberek, akik úgy természetes módon tudtak viselkedni, ha a szellem kenete alá kerülnek, akkor szabadokká válnak egy kicsit. Fölszabadul a gátlásosságuk. Tehát ugyanez történt. És akkor milyen következtetést vontak le, itt a 12-es verset olvasom. Hogy álmélkodnak vala pedig mindnyájan zavarban voltak egymásnak mondván, hogy vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondának, édes bortól részegettek meg. Tehát mit gondoltak ezek a zsidó emberek ott, azok a törvény alatt lévő emberek? Ezek berúgtak, ezek részegek. Tehát amikor úgy igazából elkezd söpörni a Szent Szellemnek a szele, akkor igen, emberek viselkednek úgy, mintha részegek lennének, de az Efézusi Levél 5. része azt mondja, hogy ne részegedjetek meg édes bortól, amelyben kicsapongás van, hanem töltekezzetek be Szent Szellemmel. Tehát a Biblia, a bort és a Szent Szellemet úgy paralel említi, tehát itt szinonimák. És ez történt akkor, és elkezdtek szólni más nyelveken. És ekkor történt az, hogy Péter fölállt, és Péter elkezdett prédikálni. Amikor azt mondta Jézus, hogy vesztek erőt, akkor nézd meg, hogy az a gyáva Péter, aki még egy szolgáló leányka előtt is letagadta az Urat, kiáll oda, akik néhány héttel előtte kiabálták Jézusra, hogy feszítsék meg, hogy öljék meg, kiállt Jézus úgymond elítélői elé, azt nem mondom, hogy gyilkosai elé, mert nem ők ölték meg, de kiálltod ezek az emberek elé, és azt mondta, hogy nem, atyám fiai, ez nem így van, hanem most teljesedett be a ti fületek hallátására, a szemetek látására az, amit Joel próféta megprófétált. És azon a napon az Úrhoz tért 3000 ember Péter prédikálására. Tehát Péter pontosan elmondta, hogy mi az, ami történt, hogy Isten ezt megígérte. És a zsidók ezt pontosan be tudták azonosítani. És ez volt az úgynevezett zsidó pünköst. Nagyon megy az idő. De mi történt ezután? Akkor a jeruzsálemi tanítványok a zsidók között terjesztették Isten igéjét. Pedig Jézus világosan elmondta nekik, hogy menjenek az egész világra, és mindenkinek hirdessék az evangéliumot. De valahogy a tanítványok füléig ez sem jutott el, mert nem mentek a pogányokhoz. Gondoljatok bele, hogy egy nagyon erős zsidó törvény rendszerből, egy rendszerváltás, de átállni egy új szövetségre, ugye nekik új szövetség. Én nem szeretem azt a szót, hogy új szövetség a pogányokra, mert nekünk semmilyen szövetségünk nem volt gyakorlatilag Istennel. Amikor új szövetségről beszélünk, igen, az új szövetségi részt így határozza meg a Biblia, de valójában nekünk pogányoknak nem is egy szövetségről van szó, hanem miről? Egy kapcsolatról Istennel. Én nekem az atyám az nem szövetségesem, ugye? Beleszületsz egy családba, akkor az édesapád az neked nem a szövetségesed, ugye? Hanem kicsoda ő, ő az atyád. És pontosan ez a különbség a két rendszer között, hogy itt egy kapcsolatról van szó. Egy élő kapcsolat Istennel. Ott pedig egy vallásról van szó, ahol Istennel nem volt élő kapcsolatuk, Isten számukra egy távoli Isten volt. Úgy fogalmazza meg az írás, hogy szolgák voltak, mi pedig fiak vagyunk. Ez egy óriási különbség a két szövetség között. És a fiakba az atya odaad mindent, mindent megkaphatunk, Isten szellemét, a legnagyobbat adta nekünk, betöltött bennünket Isten szellemével. Az ószövetségi proféták erről csak álmodozhattak. És kétfajta jelenség van a hívők életében. Van a Szent Szellem bennünk, és a Szent Szellem rajtunk. És ez óriási különbség megint, óriási zavarokat okoz ez a hívők számára. Tehát amikor mi újjá születünk, amikor mi új teremtéssé válunk, akkor mi történik? Akkor még nem vagyunk teljesek a Szent Szellemmel, de Isten szelleme lakozik bennünk. Jézus tanítja, a szamáriai kútnál beszélget egy szamáriai asszonnyal, nem megyek, és nem olvasom föl az igét, sokszor prédikáltunk róla, ismeritek. És azt mondta, hogy aki hisz én bennem, tehát, bocsánat, hogy Isten egy olyan vizet fog neki adni, ami benne egy örök életre buzgó kútfeje lesz. Egy olyan vizet. Mi ez az a víz? A vizet azt nagyon sokszor említik, tehát mint a Szent Szellemet. És mit mondott a János Evangélium 7. részében pedig? Jézus mondta, jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megterheltetetek, és aki hisz én bennem, annak a belsejéből élő vizeknek a folyamai fognak előjönni. Tehát kettő dolog van. Mire való a víz? A víz az életet szimbolizálja. A víz az a saját ellátásunkat szolgálja. Amikor a vízről beszélünk, a Szent Szellemről bennünk, amikor újjászületünk, a Szent Szellem beköltözik a bensődbe. És mi a folyam? Mi a folyónak a célja? Az, hogy rajtunk keresztül kiáradjon Istennek a szelleme. Hogy a Szent Szellemnek az erejével, azzal a túráladó, túlcsordult kenettel tudjunk szolgálni mások fele. Az már nem csak a saját ellátásunkat szolgálja. Tehát minden hívő, amikor befogadja Krisztust, a Szent Szellem vesz lakozást benne. De az nem azt jelenti, hogy teljes a Szent Szellemmel. De amikor megkeresztelkedik Szent Szellemmel, az egy másfajta megtapasztalás, akkor Isten szelleme bennünk és rajtunk, telve vagyunk, oly annyira telve vagyunk, hogy ez a kenet képes kiáradni, és képesek vagyunk bele szolgálni másoknak is. Tehát ez a különbség a kettő között. Aztán később látjuk, ezt úgy hívják, a Cornelius házához hívta el Isten Pétert, az Úr természetfeletti módon szólt neki, hogy menj el a Cornelius házához, és pontosan a Cornéliusnak mondta az Úr, mert Péter majd fog szólni hozzátok olyan igéket, amely által üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Ezt szokták úgy is nevezni, hogy a pogányoknak a pünkösdje. Ugyanis addig a zsidók nem szolgáltak a pogányok fele. A Cornélius ez egy római százados volt, egy istenfélő ember volt. Nem volt újjászületve, nem volt élő kapcsolata Istennel, függetlenül attól, hogy ez egy nagyon jó ember volt, adakozó ember volt, böjtölő ember volt, imádkozó ember volt. De egy angyal természet feletti módon meglátogatta, és mondta, hogy hívd ide Pétert, majd Péter olyan igéket fog neked mondani, mely által üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. És ő engedelmeskedett Péter a látásnak, ugye megjelent az a bizonyos kosár, amiben tisztátalan állatok voltak, és mondta neki Isten, öld és egyél, távol legyen uram, én ilyet sosem eszek. De világosan közölte vele, hogy igen, ezek az emberek, akik jönnek, igen, menj el velük a pogányházhoz. És mi történt, amíg Péter szólta az igéket, leszárt rájuk a Szent Szellem, és kezdének szólni más nyelveken. És utána megkeresztelték őket vízben is, írja az írás. De mi történt, amikor újjászülettek? Mi az újjászületésnek a jele? Illetve a Szent Szellemnek a betöltekezés jele. Jézus azt mondta, amikor a Szent Szellemet megígérte, hogy a Szent Szellemet a világ nem fogadhatja be. Tehát amikor nyelveken szól valaki, az egyetlen módon, egyetlen dolog miatt történhet meg, hogy Isten Szelleme benne lakik. Tehát mi történt, amik szólta az igéket? Hitre jutottak. Hitre jutottak a Krisztus halálába és a Krisztus feltámadásába. Le van írva, hogy Péter mit prédikált nekik. És azonnal elkezdtek, Szent Szellem betöltötte őket, és azonnal mi történt, elkezdtek szólni más nyelveken. És mert ezen keresztények megbotránkoznak. Amikor mi nyelveken szólunk, nyelveken imádkozunk, vagy éppen nyelveken énekelünk, akkor ez egy botránykő a számukra. Pedig a Szent Szellem nélkül nem jutunk előrébb Isten országába. A Szent Szellem világosítja meg nekünk Isten igéjét. A Szent Szellem nyitja meg számunkra az ige ajtaját. Nagyon sokszor fogtam hozzá, hogy hát végigolvasom a Bibliát. Elakadtam. A Mózes harmadik könyvétől nem sok pogány jut tovább, szerintem. Mikor elkezdi olvasni, főleg a tört, nem is értettem az egészet. Fogalmam nem volt róla. És miután pünkös napján én is megkeresztelkedtem Szent Szellemmel, megnyitotta számomra az ige ajtaját. Meg kell érteni, hogy ez nem egy természetes emberi képesség, amikor működik, ami ilyenkor működik az emberen, hanem Isten természet feletti képességét kapjuk, amikor betöltekezünk Szent Szellemmel. Mennyi dolgot akarunk megoldani természetes szinten, és zsákutcába futunk. És nagyon sokszor mi keresztények, mi hívők, mi Istennek az emberei, Istennek a felkentje is megfeledkezünk arról, hogy van valaki, aki mindent tud. János első levelében olvassuk, hogy az a kenet, aki bennetek van, elvezet majd benneteket minden igazságra. Ki az, aki bennünk lakik? Az a nagyobb lakik bennünk. Ő van bennünk, az ő szelleme van bennünk. És ez a szellem, ez segítségére van a mi tudatlanságunknak, a mi esedezésünknek is. A Róma 8.26-ba írja az írás, hogy amit kérnünk kell, vagy kellene, nem tudjuk. De maga a szellem esedezik kimondhatatlan fohászkodásokkal. A Szent Szellem által mindent el tudunk érni Isten országába. Isten azért adta a Szent Szellemet, hogy vele együtt, vele közösségbe legyünk, járjunk, és általa be tudjuk tölteni azt az elhívást, amire Isten elhívott bennünket. Ezt nem tudjuk természetes szinten beteljesíteni. És amivel nagyon sokszor összekeverik a hívők, azok pedig az ajándékok, a szolgálati ajándékok. És világosan írja a Korintuszi levél, a második Korintuszi levél 12. rész, 14. rész beszél a szellemi ajándékokról, a szolgálati ajándékokról. Amikor újjászületünk, akkor kapjuk a szellemnek a 9 gyümölcsét. Ezt kapjuk. Ezt nem te dolgozol megérte, a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és a mértékletesség. Amikor újjászületünk, ez a mag kerül a bensőnkbe. Ez egy nem természetes dolog. A Róma 5-ben olvasjuk, hogy Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Nem vagy a saját természetes módodon képes arra, hogy szeretetben járj, hanem ez az isteni fajta szeretet, ez a Szent Szellem által történik, ez az isteni fajta szeretet. És utána pedig beszél a Biblia a szellem 9 ajándékáról, amik szolgálati ajándékok. Ezeket a jövő héten ebből meg fogunk nézni jó néhányat, mert nagyon fontos, hogy erről tudomásunk legyen. És ezeket az ajándékokat Isten a gyülekezetbe helyezte el. A gyülekezetbe helyezte el. Nagyon sokan ostobának tartják Istent, mert úgy gondolják, hogy nincs szükség a gyülekezetre. Akkor Isten miért adott a gyülekezeteknek ajándékokat? Csak ezt az egy példát hadd mondjam el. Mert Isten ezeket ide rendelte. Ide rendelte a szolgálati ajándékokat. A kapcsok, a kötelékek által működnek mindezek. Isten mindenkinek elrendelt egy helyet, ahol növekedjen. És arra a helyre illik, ahova Isten őt elhelyezte. Erről a múlt héten Attila kiválóan beszélt. Ha nem hallottad az üzenetet, tudnám javasolni, hogy hallgass meg ott a felvételen. Tehát nagyon fontos, hogy Isten helyezte a tagokat a testben. Miért? Mert használni szeretné. A gyülekezet az nem egy földi intézmény, az egy mennyei intézmény. Isten rendelte el. És lehetne erről nagyon sokat beszélni. A Biblia nagyon sokat beszél Pál apostol, amikor Efézusba megy, és sok helyen olvasunk erről a Bibliában. Na, tehát a következő. Ugye Isten kitöltötte a Szent Szellemét. Tehát először újjászülettünk, majd betöltött bennünket Szent Szellemmel. Kérdés az, hogy hogyan juthatunk a Szent Szellemhez? Hogyan tudjuk őt birtokba venni, úgymond birtokba venni? Hát Isten Krisztus keresztel meg benne. Mit mond az írás? Ha ti gonosz rétetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad az Atya Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik? Világos volt Jézus, ugye, amikor mondta, kérjetek és adatik néktek, zörgessetek és megnyitatik. Ha valakinek a fia kenyeret kér, akkor Isten nem skorpiót fog adni. És nagyon sokan úgy tekintenek Isten szellemétől, olyat is hallottam már, hogy az ördögtől való, amikor valaki nyelveken imádkozik. Borzalmas dolgokat tudnak mondani emberek. Ez az elmúlt 3 hónapban, ahogy nézegettem a videókat, és nézegettem egy-két megnyilvánulást, nagyon sokszor sírva fakadtam, amit emberek Istenről mondanak. Sok keresztény Istent összekeveri az ördöggel. Tehát nem tudja, hogy mi az, ami Istentől van, és mi az, ami az ördögtől van. Van olyan pásztor, aki a keresztényeiből a démonokat hajszolja. Hát én nem szeretnék egy ilyen pásztort. Bocsássa meg Isten. Keresztényben nincsen démon, tudod? Mert keresztényben Isten szelleme lakik. Ha meg akarod szüntetni a sötétséget, most képzeld el, lemegyek otthon a pincébe, és elkezdem kergetni a sötétet. Biztos azt hiszik, hogy valami nincs rendben ott a toronyban, igaz? Mit kell tennem, hogyha a sötétséget meg akarom szüntetni? Fel kell kapcsolni a villanyt, nem? A világosságba kell, hogy járjak. És ha betöltek ezzel Szent Szellemmel, akkor az ördög elmegy, meg az összes démon elmegy. Így van, a hideg rezsóra szállnak a legyek. Kapcsold be a rezsót, egy darab légy nem lesz ott. Reinhard Bonnke mondta egyébként, tehát tőle idéztem, nagyon nagy igazságot mondott. Istennek egy nagyon nagy embere volt, és köszönjük az ő életét. Ez történik. Folyamatosan legyetek telve Szent Szellemmel. Efézus 5-ben, azt hiszem a 18-as vers, most nem lapozok oda, mondja. Legyetek folyamatosan telve Szent Szellemmel. És van még egy nagyon érdekes dolog, most már nem prédikálok tovább, mert sokáig leszünk itt. Nem akarom bepotolni a 3 hónapot ezen az alkalmon. Jó, tehát ráírunk, köszönjük szépen. Tehát a lényeg az, hogy nagyon érdekes dolog, az apostolok cselekedeteiben olvasok ott a 4. részben, amikor hogy Péter fogságba esik, és imádkozik a gyülekezet. És azt mondja a Biblia, hogy beteltek Szent Szellemmel, és az egész ház betelt Szent Szellemmel, mégpedig olyan módon, hogy megremegett a ház. Én nem tudom, hogy a vallásosok mit szólnának ilyenkor, ha mondjuk Isten úgy meglátogatna bennünket, és már a Szent Szellem, mikor kitöltetik, és jönnek ezek a Szent Szellemnek a megnyilvánulásai, meg a nyelveken szólás, már azon megbotránkoznak. Hát mi lenne, akkor még a házat is megrázná Isten szelleme. Na, tehát a lényeg, hogy olyan emberek teltek be Szent Szellemmel, ami megragadott, ezek az emberek már akkor előtte beteltek Szent Szellemmel. Most akkor többször is be lehet töltekezni Szent Szellemmel? Hogy van ez? A Biblia szerint igen. Tehát lehet olyan állapotunk, hogy éppen lemerült az akkumulátor, igaz? Lehet egy ilyen helyzetel kereszténynek. De nem kell, hogy ilyen helyzetünk legyen. Azt mondja, hogy folyamatosan legyetek telve a Szent Szellemmel. És nem a félelemnek a szellemét kaptuk, mert az e világ szelleme. És a legnagyobb bajt nem ez a nyamvat vírus csinálta, most ki fog menni ez az adás, tehát azért, hogy erről mit gondolok, azt itt nem mondom el, mert nekünk egy dolgot kell tenni, engedelmeskedni kell a felsőbb hatalmasságoknak. És ez a keresztényi kötelességünk, és jövő héten imakör lesz, én azt hiszem, hogy imádkozni kell a vezetőinkért. Minket ott a felvidéken kicsuktak, át se tudtunk jönni a határon. Tehát nem azért nem jöttem, mert nem akartam jönni hozzátok, hanem egyszerűen le volt zárva a határ. És nem ez a vírus a legnagyobb probléma. Ettől sokkal nagyobb probléma, hogy az emberekbe elültették a félelmet. Elültették a félelmet. Isten nem teremtett semmit, mióta megteremtette a világot. Semmit az égvilágon nem teremtett azóta. Az ördög az, aki használja Isten teremtett dolgait, és használja ellenet, használja ellenem, és használja mások ellen. Úgyhogy ez a vírus mindig itt volt, és mindig is itt lesz. De teljesen mindegy, hogy milyen vírus, vagy milyen betegség, vagy milyen baktérium, mi, nekünk védelmünk van. És van nekünk egy zsoltárunk, mi ezt feleségemmel ma reggel is magunkra vettük. A 91-es zsoltár. Gondolkozz el rajta, hogy aki a fenséges rejtekében lakozik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Na most, hogy fér hozzád ott bármi? Én nem azt mondom, hogy felelőtlen legyél, vigyázz. A két különbség van a felelőtlenség és a hit között. Hanem egyszerűen elhiszem azt, amit Isten mondott. Azt mondja, hogy semmilyen veszély, tehát nem közel a lakhelyedhez. Elesnek mellőled, ezren most nem akarom végigmondani, tehát elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren, és hozzám nem is közelít. Ezt mondd el naponta, benne van egyébként az imakönyvünkben. Mert ugye nekünk már nem kell kenni a Jézus vérét, mert Jézus vére fölkenetett a világ kapufély fája mögé, és te a vér mögött vagy, úgyhogy a Pészák napján a zsidók is voltak. Mi már Jézus vére lerendezte a mi helyzetünket, de a félelem nem szabad, hogy megragadjon. Az nem azt jelenti, hogy valaki nem félhet. A bátorság az nem a félelem hiánya, hanem pontosan az, hogy a félelmeink ellenére is megtesszük a helyes dolgot. Dávid is azt mondta, hogy félek, de te benned bízok, Uram. Mi a félelem? Mitől fél az ember? Miért fél egy ember egyáltalán? Gondolkoztam ezen. Azért, mert nem lát kiutat, mert nem tudja, hogy mi fog történni vele bizonyos dolgokban. Tehát nincs ismeret hiány valójában. A félelemnek az oka, én azt mondom, hogy ismeret hiány. De ha van ismeretünk, ha tudjuk azt, hogy mi kik vagyunk a Krisztusban, akkor egyszerűen nem félünk. Zsidó 4-ben van írva, hogy a haláltól való félelem miatt megszabadított bennünket Isten. A legnagyobb félelem a halál félelem. Ha el tudják érni az emberekkel azt, hogy féljenek, akkor mindent az égvilágon meg tudnak tenni vele. És az ördög, ez egy nagyon ördögi dolog, ami most volt. És van. És a Jézus nevében fölött hatalmat kell, hogy gyakoroljunk. A saját életünk fölött. És hadd mondjam el, nem szeretnénk megítélni senkit. Nem vagyunk mindannyian egy hit szinten, és van, aki éppen most kezdi tenni a hit első lépéseit. Ez nem kritika akar lenni, és nem, ugye ne ítélgessük másoknak a vélekedéseit, és másoknak a hitét, mert mekkora hitünk az akkor derül ki egyébként, amikor a próba jön. De a félelem nem szabad, hogy megragadja a szellemedet. És nem szabad, hogy a félelem vezessen. Az nem azt jelenti, hogy nem fogsz félni, mert mindenkit megtámadhat a félelem. De nem a félelmeink alapján cselekszünk. Ezért adta Isten a Szent Szellemet. A Szent Szellem bennünk van. És imádkozni kell dolgok felől. Nem tudod, hogy mit tegyél. Egy olyan segítő társat kaptunk. Egy olyan valaki van, akiről talán nem prédikáltunk eleget. És ez a nekünk szolgálóknak is a hibája. Nem kárhoztatni akarom senkit, sem magunkat, sem másokat. De erről tudni kell, hogy mi nem a félelemnek a szellemét kaptuk, hanem az erőnek, a hatalomnak, a szeretetnek, a bölcsességnek, a józanságnak és csomó mindennek a szellemét. Tehát ő maga a Szent Szellem. Jézus nem félt a leprástól. Jézus simán rátette a kezét. Én nem mondom, hogy te ezt tedd, de tápláld magad Isten igéjével. Ne a félelmeidet tápláld. És ezek a 3 hónapnak, vagy nem tudom mióta tart ez a helyzet, ez a legnagyobb problémája, hogy az emberekbe a félelmet táplálták. A félelmet. Még világi orvosok is azt mondták, hogy azt kéne táplálni az emberekbe, hogyan erősítsék az immunrendszerüket. Annyira fölmagasztalták, annyira egy nagy bálványt csináltak ebből. Mit mondott a kicsi Dávid a Góliátra? Ki ez a körülmetéletlen filiszteus, igaz? Én nem tudom, hogy Dávid félte. Lehet, hogy félt. Én nem szerettem volna helyben lenni, az biztos. De megtette a helyes dolgot. És azt mondta, hogy én nem, de majd az én Istenemnek a nevével megyek ellened. Nekünk tudni kell, hogy ki az, aki bennünk van. És az nagyobb, mint aki ebben a világban van. És ez zárszónak pont jó lesz most.